Hát sok szeretettel köszöntök mindenkit, bár ahogy látjátok, én nem nagyon hasonlítok a Tokics Petire, mert ugye ő lenne ma itt a prédikátor, de sajnos nem tud most közöttünk lenni, úgyhogy be kell érnetek velem is. Először is ugye ebben a gyülekezetben nem lehet úgy prédikációt kezdeni, hogy a gyerekekhez ne szólnánk. Bár most nem vagyunk olyan nagyon sokan, de azért egy rövid kis gyerektörténettel készültem. Nem tudom, hogy ide tudtak előre jönni, vagy honnan figyelitek, amit az is jó. Hányan ismeritek közületek a Bujufa alatt című könyvet? Na, akkor lehet, hogy ezt a mesét már ismerni fogjátok, ezt a történetet. Melyik kötök ismeri Tihit? Ki volt Tihi?
Majom.
Egy majom volt. Nagyon igaz. És ez egyik kis majom volt. Hát Naninak a második feleségének a harmadik unokatestvére volt, egy kicsi kis majomka volt. És tudjátok, hogy Nyani mit nem szeretett nagyon? Melyik volt az állat, amit Nyani nagyon-nagyon ki nem állhatott? Kopasz nyaka van, nagy csőre. Hát ezek a keselyük voltak. Nyani nagyon nem szerette a keserüket. És hát Tihi is azt mondta, hogy hú, hát ezek milyen csúnya rossz állatok, hát ezeket én se szeretem. De azért titokban azok a nagy csőrük, az a hosszú kopasz nyaka, a nagy éles körmei, hát ezeket igazából azért nagyon tetszett neki titokban. És azért azt mondta, hogy hát persze nem szeretem, de mégis egy nap, amikor a Bujufa mellett leszállt egy keselyű, akkor elkezdett neki egy kis ennivalót dobálni. A keselyű ott megette a kis ennivalót, és egyre közelebb ment a Tihihez. De egyszer csak azt mondta Tihi, hogy hú, hát ez nem lesz jó, meglátják mások, hogy barátkozok a keselyűvel, gyorsan zavarjuk el, elkezdett rá kiabálni, köveket dobált, és elzavarta a keselyűt. Hát eltelt egy nap, és másnap mi történt? Visszajött a keselyű. De hozta a barátját is, most már ketten voltak, és ott nézegették a fát, várták, hogy mi fog történni. És hát Tihi csodálkozva nézte, hogy fú, milyen szép nagy állat, hosszú, nagy keselyű, nekem nagy csőre van, nagy karmai, hát ez mennyire szép állat, hát dobok neki még egy kis ennivalót. Na dobált neki még egy kis ennivalót, hogy egyenek ezek a szegény madarak. Hát ezek gyorsan meg is ették az ennivalót, Tihi körbenézett, látta, hogy nem látja senki, gyorsan megint elzavarta, megint dobált rájuk köveket, hogy hess, menjetek innen keselyű. Keselyük már kicsit lassabban repültek el, mert hát látták, hogy még most ennivaló jön vagy bot, nem tudták eldönteni, de végül csak elrepültek. Következő nap, gondoljátok, mi történt? Hát most már egy kicsit több keselyű érkezett, és érdeklődve nézték a fát, hogy mégis lesz-e itt ennivaló. Szép lassan Tihi körülnézett, látta, hogy a többi majom nem figyelt, gyorsan dobált nekik ennivalót. Keselyük egyre jobban eszegették, és Tihi azt mondta, hogy nagyon ez most már nem lesz jó, most már nagyon közel jönnek a fel, zavarjuk előket. És próbálta őket elzavarni, próbálta, dobálta a köveket, de csak nem akartak elmenni. Mert végül keresett egy nagy botot, és egészen oda kellett koppantania, hogy elrepüljenek a keselyük. Nem akartak elmenni. Tiga a zsiráf, hogy ő egész magas állat volt, egész jó pozícióból tudta szemlélni a dolgokat, hát ő látta, hogy mi történik. Mondta Tihinek, hogy tehát Tihi, hát figyelj ide, ez nem lesz valami jó dolog, hogy itt eteted ezeket a keselyüket, ide fognak szokni. Tihi azt mondta, hogy hát látod, elzavartam őket, nem szeretnek ezek ide jönni, nem jönnek ide, hát nem szeretem a keselyüket. Tiga csak csóválta a fejét, aztán elment. És így eltelt egy egész hét, minden nap etette Tihi ezeket a keselyüket. Míg egy nap, egy hét múlva már azt vett észre, hogy a keselyük azok nem a földre szálltak, hanem rászálltak a Bujufára. Oda szálltak a Bujufára, és egészen mellé szálltak, és egészen közel mentek. Nagyon megijedt Tihi, gyorsan elkezdte dobálni nekik az ennivalót, hogy egyenek, de egyre több és több keselyű jött. És már nem csak a fára szálltak le, hanem a fa körül is ott keringtek körbe. És egyszer csak elfogyott az ennivalója. Hát próbálta elzavarni a keselyüket, a bottal ütött őket, hogy menjetek innen, de egyre több és több keselyű jött. És mivel elfogyott az ennivaló, hát a keselyük azt látták, hogy már csak egy dolgot tudnak itt megenni, és az mi volt? Hát szegény kis majom. Másnap, amikor Nyani hazajött a szavannából, hát Tihiből már sajnos nem talált sokat, csak a kis csontjait a Bujufa környékén. Hát ez nem egy túl vidám történet, és amikor Daudi ezt ugye elmesélte a hallgatóságának, akkor fel is höldült a hallgatóság, hogy na hát Daudi, miért mondasz ilyen történetet? Hát nem fogunk jól aludni. El tudom képzelni azt a szegény kis majmot, hogy megeszik ezek a csúnya keselyük. Hát azt mondta Daudi, hogy hát igen, ez egy szomorú történet, de hát én úgy hallottam, hogy gondoljátok csak el, hogy mit is elképeznek ezek a keselyük. Ezek a keselyük olyan rossz gondolatok, vagy olyan rossz dolgok, amiket csinálunk. És hogyha azt mondjuk ezeknek a rossz dolgoknak, hogy ezeket még egy kicsit nézegetjük, vagy olvasgatjuk, vagy meghallgatjuk, vagy beszélünk vele, ahogy a kis Tihi is etette ezeket a keselyüket, és egyre közelebb és közelebb, és egyre többen és többen jöttek, és aztán már nem is akartak elmenni. hogyha ezeket etetjük, akkor ezek oda fognak szokni, szép lassan, és olyan szinten meg fognak minket támadni, hogy akár végén meg is esznek minket. Míg hogyha ezeket kiéheztetjük, és nem adunk neki enni, akkor oda se fognak szokni, nem is fognak oda jönni hozzánk, és elkerülnek minket. És én azt kívánom nektek is, hogy ezeket a rossz gondolatokat, ezeket ne hagyjátok, hogy rátok telepedjenek, ne etessétek meg őket, mint a kis Tihi is, ahogy etette ezeket a keselyüket, hanem amikor ilyen rossz gondolat van, vagy engedetlenek vagyunk anyunak, akkor ezeket még csak el se gondolkodjunk, hanem mondjuk azt, hogy ezeket a keselyüket, ezeket kiéheztetjük, és nem is akarjuk még a bujúfa környékén se látni. És nagyjából ez lett volna most a rövid mese, hát tudom, nem egy annyira vidám történet, de annál inkább tanulságos. Remélem azért nem fogtok rosszat álmodni. És egy hasonlóan lehet, hogy nem túl vidám történet, vagy nem túl vidám témát hoztam, de azért ugyanúgy vannak mélységei. Egy olyan emberről lesz szó, köszönöm szépen, hogy ide jöttetek, nyugodtan rajzolgathattok, mert igazából most nem készültem ilyen külön rajzolóssal, de biztos adnak nektek majd papírt, meg ceruzát, hogy tudjatok rajzolni. És ami most a felnőtteknek is ugye egy hasonló témáról lesz szó, ha nem is ugye pont keselyükről és kis majomról, de egy nagyon egy olyan karakterről lesz a Bibliában, aki nagyon sok ellentétes érzést talán keltett az emberben, egy nem túl kedvelt karakterről, és az Iskariotes Júdás lesz. Ugye őről nem sokat szoktunk annyira beszélni, és hát nem is egy kedvelt név, ugye már a Judás név se nagyon. Vélegeztem egy nem reprezentatív kutatást a Facebookon, és Judás névvel hát nem sok ember találtam, aki így nevezni a gyerekét, de hát nem is tudom, hogy itt a gyerekes szülő közül ki az, akinek egyáltalán megfordult a fejébe, hogy azt mondja a gyerekének, hogy akkor Judáska lesz a neve. De mégis azért ő egy elég érdekes karakter a Bibliában is, és talán lenyűgöző megérteni azt, hogy miért lehet az, hogy egy ember, aki ennyire közel volt Krisztushoz, és ennyire a személyes jelenlétében volt sok-sok időn keresztül, hogy tudott mégis ilyen szinten 180 fokos fordulatot tenni. És ugye a Korintusbeliekhez írt levél 10. fejezet a 6. versében azt olvassuk, hogy mindazok, amik megirattak, azok a mi tanulságunkra irattak meg, így Júdás története is a mi tanulságunkra van. Először egy kicsit nézzük meg talán a szárazabb tényeket, az életrajzi hátteret, hogy mit is tudunk Júdásról. Mit tudunk Júdásról? Ennél azért valamivel többet, tudom, hogy nem sok minden van, de azért valamit mondjunk.
Pénztáros.
Micsoda volt?
Pénztáros.
Pénztáros volt, igen, ő volt a kincstárnok, főkönyvelő és pénztáros egy személyben. Hát a 12 tanítvány egyike volt, ugye az elég egyértelmű.
Kabzsi volt,
nagyon, nagyon helyes, igen. A 12 tanítvány egyike volt, ugye a belső körnek a tagja, folyamatos kapcsolatban Jézussal. Amit még tudunk róla, hogy az összes többi tanítványal ellentétben ő nem galileai volt, hanem Júdás, júdeabeli volt. Ugye a neve is ezt mondja, ugye Iskariótes, azaz a Kariót vár, vagy Kairot városából, Kairot városából, vagy városi ember. És ez a város, ez Hebrontól 10 kilométerre volt délre, ez Júdea területén volt. Ő volt az egyetlen olyan tanítvány, aki nem galileai volt, hanem júdeabeli. Erről a területről a Józsiék könyvében tudunk olvasni a 15. fejezet 25. verséből, amikor ugye felosztják a törzsek a területet, hogy hol is helyezkedett ez nagyjából el. Egyébként itt van egy kis ilyen vita is, mert ugye elvileg két Kairot nevű város is volt, de amiket inkább valószínűleg tartják, ugye ez van, ami Hebrontól délre van 10 kilométerre. Az apjának a nevére emlékszünk-e? Ugye volt Simon, és akkor ugye neki is ugye Iskariot is volt, tehát ő is valószínűleg ebből a városból származott. A névnek a jelentése, vagyis hát mi is ez a név, ugye a Judás név az a Júda névnek a görög verziója. Ez egy nagyon népszerű név volt ebben az időben. Mit is jelentett? Ugye a névnek a bibliai történetekben és könyvekben mindig nagyon nagy jelentősége van. Tudjuk, hogy mit jelent a Júda vagy Judás név. Ugye ez azt jelentette, hogy dicsőség Jahvének, vagy ugye dicséret neki a Istennek. Az Új Testamentumban több Júdás is szerepel. Tudjuk, hogy a tanítványok között is ugye nem csak egy Júdás volt, tehát innen is látszik, hogy ez egy népszerű név volt, csak ugye a másik Júdás az igyekezte, hát ugye sok helyen Taddeusnak írják, mert ugye nem biztos, hogy olyan jól csengő név volt, így utólag ez a Júdás név. Ugye tudjuk, hogy ő egy kincstárnok volt, ugye ő volt a pénztáros, ő volt a főkönyvelő Jézusnak, az összes pénzt, amit kaptak, azt ő kezelte. És ugye azt is tudjuk, hogy nem volt hűséges ezzel a pénzzel, és hogy kabzsi is volt. Ugye ez már az árulása előtt is láttuk, ugye János Evangélium a 12. fejezetében, amikor ugye azt mondja, hogy ezt el lehetett volna adni, ezt a pénzt. Tehát amikor megkenik Jézusnak a lábát, és el lehetett volna adni azt a kenetet jó pénzért. De nem azért mondta, mert hogy a szegényekre lett volna gondja, hanem azért mondta, mert szerette volna ezt ellopni. Tehát ő volt az, aki elárulta Jézust, egy rövid háttérrel, ennél sokkal többet nem tudunk róla, és gyakorlatilag ugye ezért van az, hogy egy gyereket sem nevezünk most már Júdásnak, hanem ha csak árulkodós Júdásnak, de az inkább bújnév. Tehát ő a 12-nek a része volt, akiket kiküldött Jézus. Ugye, hogyha megnézzük az elhivatásukat a 12-nek, hogy oda is lapozunk a Bibliánkban, a Márk evangéliuma, 3. fejezet, és akkor ott a 13-tól 19. vers. Tehát Márk evangéliuma, 3. fejezet, 13-tól 19. vers. Itt van a 12-nek a kiválasztása, elhívása. Itt ezt olvashatjuk. Azután felmenne a hegyre, mármint Jézus, és magához szólítta, akiket akar vala, és hozzámenének. És választa 12-t, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni. És hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani, és az ördögöket kiűzni. Simont, kinek Péter nevet adta, és Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, a Jakab testvérét, és Boanerges nevet adta nekik, amely azt teszi mennydörgés fiai. És Andrást, és Filepet, és Bertalant, és Mátét, Tamást, és Jakabot, az Alfeus fiát, Taddeust, és a kananei Simont. És Iskáriotes Judást, aki el is árulta őt. Valószínűleg nem véletlen, hogy a felsorolás végére került Judás, de ugye azt látjuk, hogy itt kiválaszt Jézus embereket. És itt az első dolog, ami számunkra érdekes, és talán reménytadó lehet, hogy itt ezeket az embereket, akiket kiválasztott, ez a 12, ezek egyszerű emberek voltak. És mindegyikükben ugyanúgy voltak hibák, ugye csak megnézzük, hogy János, ugye a szeretett tanítvány, és milyen nevet adott neki Jézus? Ezt mondja, hogy a mennydörgés fiai. Ugye ez nem pont egy kedves becenév, de Jézus mégis ezt adta neki, tehát valószínűleg egy elég heves emberek lehettek. Tehát ők se voltak tökéletesek, és a belső körbe kerültek. Ugyanúgy, ahogy Júdás is, hát tudjuk, hogy ő se volt tökéletes, de mégis a belső körbe került. Júdásnak ugye a jelleme elég érdekes lehetett, lenyűgöző lehetett, hogy ugye a tanítványok később kiválasztották ugye pénztárosnak, és ugye ő volt az egyetlen, aki nem galileai, hanem júdabeli, tehát lehet, hogy egy kicsit egy sikeresebb ember volt, talán egy meggyőzőbb ember volt, és ezért is van az, hogy több teória merült fel a kiválasztásával kapcsolatban. Ugye, hogy Jézus miért választott be egy olyan embert a legelitebb csapatába, vagy a legszemélyesebb körébe, aki később aztán őt el fogja árulni. Ugye azok között volt, akik mindenhová követték Jézust, és ugye több, mármint még a kiválasztás előtt, ugye ezek között az emberek között volt, ugye ezt itt látjuk, és több ilyen elképzelés is született, hogy vajon most Jézus ugye személy szerint szólította fel, vagy Júdás, akár nem is nehéz elképzelni, hogy saját maga kicsit előre ment, hogy akkor ő is szeretne ide bekerülni. Erre is tippel több író. De ami tény, hogy a 12 közé került, és napi kapcsolatban volt Jézussal. Vele együtt járt, vele együtt étkezett, látta a csodáit, és ugye a mai ember számára ez egy kicsit nehezen elérhető. Ugye ma számunkra a Biblia van, amin keresztül napi kapcsolatban tudunk lenni Jézussal, de Judás, ő ott tudott lenni Jézussal minden nap. És ha felmerül a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy vajon Judás tanult-e valamit Jézustól, vagy csak a környezetében volt-e, csak időt töltötte, vajon volt-e változás az életében? Ugye ez azért érdekes, mert valahol minket is elhív Jézus, és minket se azért hív el, mert hogy tökéletesek lennénk, mint hogy a tanítványok se voltak tökéletesek, hanem azért hív el, mert egy potenciált, egy lehetőséget lát mindannyiunkban. Mi is ugyanúgy hibásan megyünk fel a hegyre, és utána van lehetőségünk változni, Jézusra időt tölteni. Nagyon érdekes egy másik kép, ahol szintén egy hegyről van szó, és szintén ott vannak emberek, de ugye ezek már mind úgymond tökéletesek, hogy a Jelenések könyve 14. fejezetében a 144 ezer ők is ugye ott állnak a hegyen, már szintén kiválasztva, viszont ők nekik a homlokukra az Atya neve van írva. És ugye ez egy nagyon érdekes, vagy szép párhuzam lehet számunkra, hogy Jézus mindenkit felhív magához a hegyre, és utána egy kicsit a mi döntésünk az, hogy az Atya neve lesz a homlokunkon, és oda kerülünk-e végül Jézus Krisztushoz ugyanilyen közelségben, mint a 12 tanítvány, és a mi neve, és az Atya neve ott lesz a homlokunkon a győztesek között. Egy kicsit ugye egy más kép, de visszatérve Judáshoz, kérdés ugye az, hogy ez a változás, ez tudjuk, hogy az életében valószínűleg nem volt olyan nagy, vagy ha volt is, nem tudjuk, hogy mekkora volt, mert ugye eljutott előbb-utóbb addig a pontig, hogy elárulta Jézust. Mire eljutunk ugye Judás árulásához, addigra elég egyértelművé válik, hogy itt nagy ellentétek vannak, nagy ellentétek feszülnek ugye a vezetők között és Jézus között, és felmerül a kérdés, hogy miért is árulta el Judás Jézust, mi motiválta őt? Olyan az idő volt megfelelő, ha azért, hogy beteljesedjenek a proféciák, vagy ez a saját döntése volt-e? Nézzük meg az eseményeket Márk evangélium a 14. fejezetében, és ott először az első két verset, ami megadja a hátteret a történet későbbi folyásához. Tehát Márk evangélium a 14. fejezet, és ott az első két vers. Itt ezt olvashatjuk. Két nap múlva pedig húsvét volt, és a kovásztalan kenyerek ünnepe. És a főpapok és az írástudók tanakodnak, hogy csalárdsággal mi módon fogják, és öljék meg őt. Mert azt mondják, ne az ünnepen, hogy a név felnezendüljön. Tanakodnak, itt látjuk az írástudók, hogy valahogy Jézust egy olyan módon szeretnék elfogni, ami számukra kényelmes, tehát ne legyen zendülés, valami kellemes úton, módon. És ugye miközben megadjuk ezt a háttérképet, egy képet vált, hogy ezzel alatt miközben a főpapok tanakodnak Jézus megölésén, mi történik a tanítványokkal. Harmadik vers. Mikor pedig Betániában a poklos Simon házánál volt, amint az asztalhoz ült, egy asszony ment oda, akinél alabástrom edény volt, valódi és igen drága nárdus olaja, és eltörvén az alabástrom edényt, kitölti azt az ő fejére. Ugye ismerjük a történetet, ismerjük ugye, hogy a János evangéliumából, hogy ez az asszony, ugye ez nem más volt, mint Mária. És azt is tudjuk, hogy a negyedik vers, amikor azt mondja, hogy némelyek pedig háborognak vala maguk között és mondának, mire való volt az olajnak ez a tékozlása, akkor tudjuk, hogy ez az ugolódás az első sorban Júdástól származott. És a történetet ismerjük, a tizedik vers az, amikor viszont valami történik. A tizedik versben ezt olvashatjuk. Akkor Júdás, az Iskariótes, egy a 12 közül elméne a főpapokhoz, hogy őt azoknak elárulja. Azok pedig, amint meghallák, örvendezének, és ígérék, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig keresi valami módon árulhatná el őt jó alkalommal. Tehát ott van Judás ezen az alkalmon, és valahogy ez az a kritikus pont, amikor ő kiborul, vagy eldől, hogy ő el fogja árulni Jézust. Nem tudjuk pontosan, hogy miért volt az, hogy pont ez volt az, ami nála ezt kiváltotta, de valószínűleg már régebb óta ez érlelődött benne. Több oka lehet annak, hogy miért is ekkor volt. De valószínűleg itt a Biblia azt írja, hogy itt döntött el, hogy akkor ő most el fogja árulni Jézust. És ugye a főpapokhoz oda is ment, akik ugye láttuk, hogy keresnek egy utat arra, hogy kényelmesen Jézust el tudják fogni, és Judás pedig ezt a kényelmes utat azt mondta, hogy biztosítja. Tehát ugye a kereslet és a kínálat itt tudott itt találkozni. Judásnak olyan ez saját döntése volt, mi vezette őt ehhez? Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés lehet, hogy a szabad akarattal kapcsolatban talán sokunkban felmerült, hogy ugye a proféciák azok előre megírták, hogy el kell árulnia Jézust, de vajon volt-e neki ebbe döntési szabadsága? János evangélium a 13. fejezetében, amikor összegyűlnek a felső szobában, akkor Jézus kiemeli azt, hogy valaki el fogja őt árulni, és ugye ezt ki is mondja a 13. fejezet 21-35. Versben, ugye azt mondja, hogy amikor odaadja, akinek odaadom ezt a, ugye Jézus kijelent, hogy el fogják árulni, a tanítványok megkérdezik, hogy hát mégis ki lesz az, és azt mondja Jézus, hogy akinek ezt a bemártott falatot adom, az lesz az. És bemártja a falatot, és odaadja Júdásnak. Tehát egy elég egyértelmű jelet kapunk itt, és ugye az ige azt írja, hogy akkor ugye Sátán belement Júdásba, és akkor ugye azt mondta Jézus, hogy amit tenni akarsz, tedd meg hamar, Júdás elment, és tudjuk a folytatást. De egy nagyon érdekes történet, vagy kérdés, hogy most itt a proféciáknak csak a bábúja volt a döntése, vagy miért is történt ez? Hogy az akarat ellenére, vagy ez egy folyamatos folyamat volt, egy olyan folyamat volt, ami szép lassan kialakította Judásban azt, hogy ezt megtegye. a többi 11 tanítvány perspektívájából is érdekes ez a jelenet, hiszen Jézus egy egyértelmű figyelmeztetést ad, hogy valaki el fogja őt árulni, és érdekes, hogy valahogy mégsem fogták fel ezt teljesen, hiszen ugye ott is még azt feltételezik, hogy miért küldhette, hogy vásároljon valamit, vagy valamit hozzon el. És gyakorlatilag ők nem tudták ezt még akkor teljesen, de talán fontos volt számukra is, hogy legyen egy figyelmeztetés, mert ugye Júdás egy prominens személyiség volt közöttük, hiszen ő volt a pénztáros, egy kiemelt személy volt, és hogyha ilyen szinten elárulta Jézust, ezt figyelmeztetés nélkül lehet, hogy a hitük nem tudta volna elviselni. De vajon amikor megkapta ezt a kenyeret, akkor ez volt az, ami megpecsételte valószínűleg, de ezt az utat pecsételte meg, amin rajta volt. Hogyha összehasonlítjuk például Péter apostolla, akit szintén ugye Lukács evangélium a 22. fejezet 31. versében, ott azt olvashatjuk, hogy keressük is ki, Lukács evangéliuma 22. fejezet 31. vers. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, ímé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint búzát. Én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Tehát Júdásnak nem egy ilyen kiemelt állapota volt, hogy most akkor ő bűnös volt, a többiek nem, hiszen például Péterrel nagyon több ponton is érdemes összehasonlítani magánál az árulásnál is, de itt is, hogy azt mondja Jézus, hogy hát Simon kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon, mint búzát, és azt mondja, hogy majd idővel megtérvén. Ami azt feltételezi, hogy itt még nem igazán volt megtért állapotban. Tehát ugyanígy egy ilyen nehéz állapotban voltak, de azt mondta, hogy ha valami benned van és elég erős a hited, akkor ez megállhat. És Jakab apostolnál az első levele 14. fejezetében azt is olvashatjuk, hogy Isten senkit nem kísért, hanem mindenkit ugye a saját kívánság, ami benne van, vonja és édesgeti. Az ördög kísért, de rajtunk múlik, hogy kinyitjuk-e neki az ajtót. Ugye proféciák mutattak előre ugyan Júdás árulására. Nézzünk is meg ebből egyet, majd egy kicsit később egy másikat is megnézzünk. Zakariás könyve, 11. fejezet, 12. és 13. vers. Tehát Zakariás könyvéhez, hogyha lapozunk, ott a 11. fejezet és a 12. és 13. vers. És mondám nékik, ha jónak tetszik néktek, adjátok meg az én béremet, ha pedig nem, hagyjátok abba. És 30 ezüst pénzt fizettek béremül. És mondta az Úr nékem, vesd a fazekas elé, nagy jutalom, amelyre becsültek engem. Mevék azért a 30 ezüst pénzt, és vetém az Úrnak házába a fazekas elé. Ez egy nagyon érdekes kép, ugye gyakorlatilag ez a 30 ezüst pénz, amit kér fizetségéül, ez nagyon kevésnek számított, ez pont annyi volt, mint egy rabszolgának az ára. Ugye ez se teljesen véletlen. De érdekes, hogy itt ugye Júdás nincsen név szerint említve, és egyik helyen sincs név szerint említve, hanem csak ugye azt látjuk, hogy valakinek majd el kell árulni. Tehát nem volt ez predesztinálva, hogy ő lesz az, aki elárulja. Ugye egy jó ellenpélda, például Círusznak a példája, aki már sok-sok évvel a megszületése előtt is szerepel név szerint a proféciákban. De Júdás nem volt így név szerint benne. És ezen túl nem csak, hogy Jézussal minden nap együtt volt, hanem közvetlen az árulás előtt, ugye mielőtt elment volna, Jézus még egy utolsó nagy próbát tett azért, hogy Júdást megpróbálja visszahozni és megfordítani. Mi volt közvetlen előtte, mielőtt elment volna? Igen, és előtte mit csináltak? Előtte volt a lábmosás. És itt ugye Jézus mindenkinek megmosta a lábát. Júdásnak is ugyanúgy odament, és megmosta a lábát. Az utolsó pillanatig, egészen addig, amíg el nem ment azért a tömegért, azokért az emberekért, akik elfogták Jézust, egész az utolsó pillanatig küzdött érte, és próbálta megmenteni. Júdásnak volt döntése, és ő hozta meg ezt a döntést, hogy Jézus ellen fordul. Szintén érdekes kérdés lehet, ugyanúgy ezzel kapcsolatban, hogy Júdásnak volt-e így megmentő kapcsolatban valaha Jézussal? Volt olyan pontja az életének, amikor ő tényleg azért ment Jézushoz, hogy ő teljes hittel és ő szeretne csatlakozni. És később ugye tudjuk, hogy mi történt, ezt ugye eldobta. Ez is egy nagyon érdekes kérdés, és nem is biztos, hogy fogunk tudni rá teljesen választ találni, hogy akkor ő már eredetileg is csak azért ment oda, mert hogy azt várt, hogy a messiás majd ugye a földi irodalmat elhozza, de minden esetre egy nagyon érdekes példát vagy mintát látunk a Bibliában. János evangélium a 17. fejezetében azt a Jézus imájánál a következőket tudjuk olvasni. Itt ugye gyakorlatilag Júdást a veszedelem fiának hívja, és ezen túlmenőleg a 9. versben azt olvashatjuk. Én ezekért könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéd. És ezek az enyémek, mind a tiéd és a tiéd az enyémek, és megdicsőítem ő bennük. És én nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek, Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük valék a világon, én megtartám őket a te nevedben, akiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Jézus azt mondja, hogy Júdás elveszett, ugye, hogy az írás beteljesüljön. Ugye az előbb néztük, hogy ezért valószínűleg nem a proféciáknak a bábja volt Júdás, hanem saját döntése volt, hogy ez legyen. De olyan volt-e valaha ilyen kapcsolata Jézussal? És hogyha ugye már a proféciákról volt szó, akkor nézzünk meg még egy proféciát, ami előre mutat, ami talán érzékletesebben írja le azt, hogy milyen kapcsolatban lehetett Júdás Jézussal. Ez a Zsoltárok könyve, 41. fejezet, és ott a 10. vers. Tehát, hogyha a Zsoltárok könyvében lapozunk, a 41. fejezet 10. verséhez. Itt ezt olvashatjuk. A Zsoltárok könyve, 41. fejezet, és a 10. vers. Még az én jó akarom is, akiben bíztam, aki a kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem. Jézus a barátjának mondja, jó akarójának mondja itt az ige. Tehát valószínűleg volt eleinte egy olyan kapcsolat, amikor még tényleg teljes hittel kapcsolódott ide, és tényleg elfogadta Jézus talán. És itt talán elkezdhetünk becsatlakozni mi is, mint a ma embere. Ugye a Bibliában van egy minta ezzel kapcsolatban, ami talán ránk is igaz lehet. Hogyha a Rómabeliekhez írt levélhez lapozunk, a 8. fejezet 35. vershez, akkor itt a következőt olvassuk, egy nagyon érdekes felsorolást, ezt talán sokan ismerjük ezt az igeverset fejből is. A Rómabeliekhez írt levél 8. fejezet, és ott a 35. vers. Ugye itt egy felsorolást látunk, hogy mi az, ami elszakíthat, vagy nem szakíthat el Krisztustól. Ezt olvassuk. Kicsoda szakasztál minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy fegyver, vagy veszedelem? Amint megvan írva, hogy te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint a vágójuhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, amely vagyon, ami Urunk Jézus Krisztusban. Mi maradt ki a felsorolásból? Ki maradt ki a felsorolásból, aki elszakaszthat? Talán csak egyetlen egy dolog maradt ki, úgy gondolom. Saját magunk. Az egyetlen dolog, aki el tud szakasztani minket Krisztustól, az nem más, mint én vagy te. Tehát gyakorlatilag Krisztus kegyelmében, hogyha megmaradunk, akkor ő megőriz minket, de a szabad akaratunkba ő nem fog beleszólni. Ugyanúgy, ahogy Júdás sem a proféciáknak a bábja volt, hanem a saját akaratából döntött úgy, hogy ő elszakadt Krisztustól. Ugyanúgy az ige azt írja, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmességek, sem hatalmasságok, semmi nem tud minket elszakasztani Krisztustól. Az egyetlen dolog, aki ezt megteheti, az csak én vagyok. Az én saját döntéseimmel választhatom azt, hogy elszakadok. És a Bibliában ezt a mintát nagyon sok helyen megtaláljuk. A Korintus Bélekhez írt első levél 9. fejezet 27. versében Pál apostol azt mondja, hogy miközben én másoknak prédikálok, arra vigyázok, hogy én magam méltatlanná ne váljak. Péter második levele, 2. fejezet 20. verse arról beszél, hogy azok az emberek, akik egyszer már elkerülték a világ fertelmeit, elszakadtak a világtól, de visszatérnek oda, annak az állapota sokkal rosszabb lesz, mint ami az előző volt. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet 26. verse azt írja, hogy ha tudatosan vétkezünk az Isten ismeretére jutás után, akkor nincs többé bűnökért való áldozat. És ugyanúgy a Zsidókhoz írt levél 6. fejezet 4-8. vers azt mondja, hogy ha valaki ugye megkapta már a Szent Lelket, és hogyha elbukott ezután, akkor nem fog oda visszatérni. Egyfajta ilyen mintát látunk, ami valószínűleg úgy gondolom, hogy Júdás esetében is megtörténhetett. Hogy az elején egy nagy lelkesedéssel oda becsatlakozott, és talán még hitt is ebben, de utána szép lassan valami megváltozott benne, és szép lassan elfordult Jézustól. Isten mindig szeretni fog minket, de a szabad akaratunkat azt meg fogja hagyni. Az egyetlen dolog, amivel tudunk dönteni jó és rossz között, ugye ez a szabad akaratunk, és Jézus nem fog kényszeríteni, ha mi azt választjuk, hogy másik úton megyünk, akkor hagyni fog minket a másik úton. Ugye ez a szabad akaratban egy nagyon érdekes kérdés, hogy ettől függetlenül mi dönthetünk rosszul, de amikor rosszul döntünk és a bűnt választjuk, akkor azért azt mindig megpróbáljuk valahogy igazolni. Valahogy megpróbáljuk magunknak azt megmagyarázni, hogy amit én most csináltam, az miért volt mégis jó. Ez emberek vagyunk, és úgy gondolom, hogy Judás is valahol talán megpróbálta ezt az ő elmében megindokolni, hogy miért jó mégis az, amit tesz. Hogyha megpróbáljuk megnézni az első századi zsidónak az elméjét, hogy mit is várt Jézustól, mit várt a messiástól. Próbálta nem költői kérdésnek feltenni. Hát és földi királyságot, és mit várt? Eltörli a rómaiakat, helyreállítja a békét, igen? Jól lét lesz, ő ül a trónon. Ugye azért ezek egy olyan dolgok, amikor azt mondanánk, hogy jön egy valaki, aki ezt mind meg fogja tenni, akkor azért ez egy jó dolog. Egy politikai pozícióban, egy politikai helyzetben voltak, és ezekben az új királyságban mindenki egy politikai pozíciót szeretett volna magának kihasítani. És ugye itt nem feltétlenül kell újra mutogatnunk Judásra, hiszen az összes tanítvány, de nem csak a tanítványok, hiszen szinte mindenki, aki ebben az időben élt, az ezt várt, mármint a zsidók közül értelemszerűen, ezt várta a messiástól. Azt várta, hogy majd ő eljön, elhozza a békét, egy békesség lesz, mindenki majd Istenhez fog térni, és egy tökéletes állapot lesz. Itt ugye egy kicsi keveredés van, mert ugye lesz majd egy ilyen alkalom, csak az nem biztos, hogy Jézus első jövetele lesz, hanem lehet, hogy összekeverték ugye a második eljövetellel, ahol majd szintén lesz egy ilyen dolog, hogy minden ellenségét úgymond eltördi Isten a népének, de az nem az első eljövetele lesz. És lesz egy olyan időszak, amikor majd lesz egy békeidőszak, de ez nem az első eljövetele volt, hanem ez a második eljövetele volt Jézusnak. És azt várták, hogy a számüzetés után majd visszatérnek ebbe a dicsőségbe. De abban a dicsőségben majd csak ugye, pedig a dániai proféciát ők is ismerték, ugye a kis kövecskéről volt is szó ugye a szombatiskolában is, hogy ez a kis kövecske majd, ami összetöri, ugye láthatták, hogy az már tényleg a világ vége lesz, és ez a második eljövetel lesz. Jézus próbálta ugye erre felhívni a figyelmet a tanítványoknak, de ugye volt bennük egy kép erről. Hogyha visszalapozunk Márk evangéliumához, a 8. fejezet 31-32. Verséhez, akkor itt láthatjuk, hogy Jézus mennyire erőteljesen próbálta a tanítványoknak a fejében ezt a képet helyre rakni. Márk evangélium a 8. fejezet 31 és 32. vers. Itt ezt olvashatjuk. És kezd őket tanítani, hogy az ember fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől és a főpapoktól, és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni. És ezt nyilván mondja vala. Péter pedig magához vonalán őt kezdő dorgálni. Ugye itt megint egy érdekes történet jön ugye Péterről, de a lényeg, hogy Jézus ezt nyíltan mondta a tanítványoknak. Próbált őket előkészíteni, felkészíteni arra, hogy mi is fog itt történni. De ez a kép ez valahogy nagyon beléjük éget, hiszen tudjuk, hogy még a feltámadás után is a kérdésük az volt, hogy ugye mikor állítja itt helyre a dolgokat Jézus. Judás szintén Jézussal volt minden nap, látta ezeket a csodákat, és várta ezt a hatalmat. Várta azt, hogy ő most majd lehet, hogy egy jó pozícióba fog kerülni, és mivel látta Jézusnak ezeket a csodáit, látta azt, hogy Lázár feltámadásánál ott volt a betegek meggyógyításánál. Lehet, hogy talán azt akarhatta, most ez csak ilyen elgondolkodás, nem biztos, hogy tényleg így volt, csak hogy próbáljuk, hogy hogyan próbálhatta megmagyarázni, hogy azt akarhatta, hogy egy kicsit felgyorsítja az eseményeket, és egy kicsit hamarabb elhozza majd ezt a királyságot. Egy kicsit hamarabb bejön ez a földi királyság, hiszen ő, mint láttuk, ugye nem annyira tetszett neki ez az alázatos dolog. Nem tetszett neki az, hogy Jézusnak a lábát megkenték. Nem tetszett neki ez az alázatos életforma, nem tetszett neki Jézusnak az élet színvonala, amit bemutatott. Ő azt akarta, hogy egy földi királyság legyen minél hamarabb, ahol majd ő egy jó pozícióba kerülhet. És lehet, hogy azt is gondolhatta, hogy hát, hogyha most sikerül Jézust szembeállítani a hatóságokkal, hogyha sikerül konfrontálódni, akkor talán elindul az a kis szikra, aminek kapcsán majd akkor ő tényleg helyreállítja a királyságot, és tényleg király lesz. Mindenki valahogy megpróbálja, vagy ők is megpróbálták igazolni a saját Jézus verzióját, és Judás akár lehet, hogy valahogy így próbálhatta ezt magának megmagyarázni. De ugye látjuk, hogy ez a terve, hogyha ez volt a terve, akkor nem igazán működött. És akárhogy mi is próbáljuk igazolni esetleg a rossz döntéseinket, azoknak a terhe, azoknak a következményei, azról nem tudunk megszabadulni. Azoknak a terhe ugyanúgy rajtunk marad. Hiába próbálta Júdás ezt akár megmagyarázni, akár valahogy jó színbe feltüntetni, hiszen az ember is mindig ezt próbálja, de a következményeiről nem tudott megszabadulni. És végül ugye, hogy megtörtént az árulás, nagyon érdekes, hogy utána mi történhetett, vagy mi történt. Olyan megsajnálta, amit tett, megbánást tanúsított. Talán a megbánás egy formáját tanúsította, de nem a megfelelőjét, ami nem a megfelelő megbánást. Ami azt is mutatja, hogy hát hiába volt Jézussal olyan sokat, nem biztos, hogy tanult tőle. Ugye a Judás története, és azért mondtam, hogy ez nem egy szomorú történet, nem egy vidám történet lesz, hanem egy szomorú történet lesz, nem egy úgymond happy end-el zárul, nem egy jó befejezése van. Máté evangéliuma 27. fejezetéhez, hogyha lapozunk, a történetének a befejezéséhez, itt ugye azt láthatjuk, hogy ahelyett, hogy megpróbált volna a bűnbánatot kérni, vagy tanúsítani, ehelyett mit tett? A harmadik verstől, tehát Máté evangéliuma 27. fejezet és a harmadik verstől. Akkor látván Júdás, aki őt elárulá, hogy elítélék őt, megbánta dolgát, és visszavivé a 30 ezüstpénzt a főpapoknak és a véneknek, mondván: vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondának: mi közünk hozzá? Te lássad. Ő pedig eldobván az ezüstpénzeket a templomban eltávozik, és elmenvén felakasztá magát. Utána is egyébként érdekes, hogy azt mondja, hogy a főpapok pedig felszedvén az ezüst pénzeket mondának: nem szabad ezeket a templom kincsei közé tennünk, mert vérnek ára. Tanácsot ülvén pedig megvásárlák azon a fazekasnak mezejét az idegenek számára való temetőnek. Ugye emlékszünk, Zakariásnál mondta, hogy a fazekas mezejét fogják megvenni. De nagyon érdekes, hogy ez a képmutatásnak milyen szintjére jutottak el a főpapok. Ő is ugye azt mondják, hogy hát ez egy ártatlan, hogy templom kincseik közé rakni, hiszen ez a vérnek az ára, hát ezt mégse rakhatjuk a kincsek közé, inkább megveszünk belőle majd egy földet. De Judáshoz visszatérve, ugye Judás nem a megbocsátást, megbánást kereste, hanem egész egyszerűen csak véget vetett az életének. Ugye itt szintén egy kis érdekesség, bár gyerekek is vannak, de lehet, hogy most annyira nem figyelnek, hogy az apostolok cselekedeteinél mit olvasunk. Ugye az, hogy amikor ő meghalt, akkor ugye leesett valahonnan, és ugye ketté szakadt, és egy elég csúnya halált ír le. Ugye egy kicsit másképp írja le, mint itt. Egyébként utána néztem, és több ilyen halálverzió is van Judásról, hogy hogyan halhatott meg. És a híres írók közül például C.S. Lewis ennek kapcsán mondta azt, hogy hát ugye a Bibliában nem lehet mindent úgymond történelmi ténynek venni, mert itt is milyen ellentét van. De erre igazából azt hallottam, hogy gyakorlatilag itt ugye az történhetett, hogy felakasztotta magát, és leszakadt a kötél, és úgy tényleg le is esett, és akkor a kettő így már is stimmel, és utána történt a többi esemény. Tehát, hogy nem feltétlen az van, hogy nem pontos a leírás, hanem lehet, hogy a később próbálták ezt másképp érteni. De ezt most csak így zárójelbe. De rájött, hogy tehát rájött, hogy egy rossz ötlet, és ugye felakasztotta magát, és ugye ez megtörtént vele. És hát rájött arra, hogy ha most ugye ez a terve, ha ez volt a terve, amit az előbb vázoltam, hogy talán Jézust valahogy megpróbálja egy arra rábírni, hogy mégiscsak akkor most helyreállítsa a királyságot, vagy királyá tegye magát, akkor ez nagyon csúnyán visszaütött számára. A dolog valósága az valószínűleg húsba tépően az eszébe juthatott, amikor ezt meglátta az utolsó pillanatban, és nem tudta ezt kezelni, és végül a kimenekedést választotta. Szintén ugye egyszer már összehasonlítottuk Péterrel, itt is nagyon érdekes Péterrel összehasonlítani. Ő is egyfajta árulást követett el szintén itt, ha nem is ilyen súlyút, de ő is ugye megtagadta Jézust háromszor is egymás után. És nagyon érdekes a reakciók közötti különbséget észrevenni. Péter miután megtagadta Jézust, és a kakas megszólalt, és ezt felismerte, azonnal keservesen sírt, és megbánással megpróbált visszatérni a zakolba. Míg Judás felakasztotta magát. próbálta egy más kiutat keresni, egy olyan kiutat, amihez Sátán vezette. Nagyon érdekes, hogy Péter, amikor legközelebb találkozik Jézussal, akkor pont ugyanazt a csodát fogja megtapasztalni, mint amikor először találkozik Jézussal, hogy beveti ugye a hálót a vízbe, és ugyanúgy sok halat fog fogni. Gyakorlatilag Jézus ugye így is úgymond egyféleképpen lehetne azt mondani, hogy bemutatja, hogy hát megbocsátottam, hát Péter, hát ugyanott tartunk újból, kezdhetjük előről az egészet. Nagyon érdekes kérdés azon elgondolkodni, hogy vajon Júdásnak is meg lett volna ez a lehetősége, hogyha egy teljesen másik utat választ, de erre nem hiszem, hogy valaha is megtudjuk a választ, meg hát Jézus is azt mondja, hogy el fog veszni a veszedelem fia. De gondolkodjunk egy picit ezen a történetem. Itt van egy ember, aki Jézussal járt, Jézussal étkezett, Jézusnak a csodáit látta, megtapasztalta, hallotta a beszédeit, és megnéztük, hogy miért is lehet ez a történet a Bibliában. Azt gondolom, hogy semmi sincs véletlenül, még Judásnak a története is, és nagyon komoly tanulságokat rejt, és valahol azt a kérdést érdemes elgondolkodni, vagy feltenni, hogy vajon én hogy reagáltam volna Jézusra. Persze tudom, hogy mi most sok ezer évvel később élünk, és nem vagyunk Judás, nem ismerjük őt úgy személyesen, nem vagyunk így közvetlen mellette, de valahol a kérdés az ugyanaz. Ugyanez a döntés kerül elénk is, mint Judás elé került, hogy Jézusnak, ha nem is első kézből, de az írásokon keresztül halljuk a tanításait, halljuk a történetét, a csodáit, és ugyanúgy itt vagyunk ezen a döntés előtt. Ugyanúgy, mint ahogy Judás sem volt a proféciáknak egyfajta bábja, ugyanúgy mi sem vagyunk előre predesztinálva, hanem nekünk is vannak döntéseink, amiket minden nap meg kell hoznunk. Judás megengedte, hogy az ő személyes vágyai, az ő kapzsisága, az elálltassák. Ugye olvastuk, vagy nem olvastuk, de Jakabnál olvashatjuk, hogy az első fejezetben, hogy mindenki, hogy Krisztus senkit nem kísért, hanem mindenki kísérti saját magát, amikor vonja és édesgeti a saját kívánsága. Péter is nagyon jó példa lehet. Ő is hasonlóan egy kemény jellem volt, és ő hagyta magát megformálni. Olyan döntéseket hozott, hogy szép lassan az ő kemény, csiszolatlan jelleméből lefaragta magát, és egy jó apostol lett. Másik oldalról itt van például Judás, aki nem hagyta ezt. János evangéliumában azt olvastuk, hogy Sátán ugyanúgy kikérte Pétert, és azt mondta, hogy ha erős marad, akkor megáll. És erős maradt, és megállt. És ugyanúgy ezek mindig azak ránk, hogy a döntéseinket, amiket meghozunk, minden egyes döntés, ugyanúgy, ahogy a keselyüknél is, hogyha most mi egy kicsit megetetjük azt a keselyűt, vagy éppen éheztetjük azt a keselyűt, ez egyik irányba előre vagy hátra fog vinni minket. És nagyon érdemes elgondolkodni, hogy akármilyen ilyen döntéseket hozunk, ezeknek később akár nagy hordaereje is lehet. Ugyanígy Júdás példájából is lehet tanulni, vagy inkább nem tanulni, vagy nem követni azt, hogy gyakorlatilag milyen döntéseket hozunk, és melyik irányba megyünk. Nagyon érdekes ezt a két tanítványt így szembeállítani, Júdást és Pétert, hogy melyiknek a példáját fogjuk követni. Én azt kívánom, hogy mindannyian legyünk Péterek. Amen. atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy tanulhatunk a bibliai példákból, hogy minden bibliai szereplőnek azért van, azért tudunk olvasni róla, mert hogy valamilyen tanúságot akarsz, tanítani akarsz nekünk. Kérlek, Urunk, tehát, hogy mi is ezt a Júdásnak is a példáját is megszívleljük, és kérlek, Urunk, tehát, hogy minden döntésünkkel a ránk ulálkodók esőket inkább kiéheztessük, mint hogy etessük. Kérlek, Urunk, hogy tehát, hogy minden döntésünkkel próbáljunk, hogy hagyjuk a te formáló kezédet, hogy formálhasson minket. És Urunk, így légy velünk a egész elkövetkezendő héten és az életünkben is, hogy majd mindannyian ott lehessünk, majd azon a másik hegyen, az új földön, és együtt énekelhessünk majd az új éneket, és hogy a te atyádnak is a neve ott lehessen a mi homlokunkon. Kérlek, Urunk, hogy te segíts meg minket ebben. Jézus nevében kértük. Amen. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Istennek szerelmétől, mely vagyon, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.